Péter Bence zongoraművésszel már tegnap találkozhattatok a Millás reggeliben. Mindenki a maga módján faggatja, ma este én vagyok a Soros. Ő az a srác, aki eddig több mint 40 országban adott teltházas koncerteket, ritkán van itthon, viszont május 26-án az MVM Dómban játszik. Késve, de törve nem, most a magyar közönség is megismerheti, a vonalban pedig itt van Péter Bence. Hello, hello!
Hello, sziasztok!
Mit szólsz, milyen kis összerittyentettem egy ilyen kis bevezetőt neked?
Nagyon pofás.
Pofás? Azt mondtam, nagyon pofátlan. Milyen volt a napod?
Jó, köszönöm. Egy kicsit fárasztó, mert korán reggel érkeztünk haza egy 16 órás út után
Külföldre.
Úgyhogy még van jetlag, meg minden, meg botlok.
ez most jött? Farzs ebből?
Aha, igen, tehát, hogy konkrétan reggel óta folyamatosan úton vagyok még mindig, de még jól bírom, most itthon vagyok, mert végre.
Jó van, akkor jó pihenést, majd miután letettük a telefont. De ha jól sejtem, akkor Tájföldön is játszottál.
Igen, igen, volt egy ilyen rendezvény, ami tök érdekes volt egyébként, de ilyen egyébként most így jól esett, jobban esett volna télen, amikor itt ilyen szürkeség van, meg hó, vagy nem hó éppen, de így is borzasztó meleg volt. Ez azért így jobb, egy kicsit így fel lehet itthon lélegezni még.
32 éves vagy, bocs. Igen, 91-ben születtél, igaz? Igen, lesz 32, és az jut eszembe, jó néhány évvel ezelőtt beszélgettem Vásári Tamással, aki a mai napig egyébként talán ennyit nem utazik, mint te, vagy mint ő utazott korábban, de rengeteget volt úton, és Svájcban ért végül, de hogy nagyon-nagyon sokat volt inkább úton, tehát hogy nem volt sehol se otthon. És akkor végig gondoltam, hogy van, ez egy választott pálya, hogy valaki, aki zongora művész lesz, vagy a saját, vagy más szerzeményeit játsza, és járja a világot, és repülnek az évek, és megtölti a koncerttermeket, és tapsolnak az emberek, és szeretik, és nyilvánvalóan tud ő is hibázni, de megkap egyfajta szeretetet, ami állandó lesz. És te is ezt választottad, és téged is elkapott ez a gépszé, aminek nagyon-nagyon sok buktatója lehet, de mégis ez így egy állandó állapot. Mikor volt az a pont nálad, amikor azt mondtad, hogy ez az állandóság, ez nem fárasztó, ez az állandóság, ez adott, és hogy ezt erre föl kell készülnöd a következő években, és hogy ezt bírni fogod csinálni.
Hát ez azért már így az elején, már úgy az elejét úgy értem, hogy 2015 után, amióta berobbantak ezek a feldolgozások, és hát rá egy-két évre, amikor már így elindultak ezek a koncertek, már láttuk előre, hogy ez azért kitart egy darabig, és nem hogy kitart, hanem valószínűleg még egyre intenzívebben is fog folytatódni, ami tényleg így is lett. És ez egyébként teljesen jó, tehát hogy egyébként van benne egy ilyen dualitás, hogyha lehet így mondani, tehát hogy nyilván nem az van, hogy egész évben megállás nélkül megyünk A-ból B-be, hanem vannak, mit tudom én, olyan periódusok, mint egy őszi, vagy akár egy nyári periódus, amikor sokkal intenzívebben megyünk mindenfele, és mondjuk egy csendesebb ilyen, nem tudom, karácsony, meg ami utána van egy pár hónap, amikor itthon tudok nyugodtan dolgozni, mondjuk egy új lemezen, vagy az új videóklipeken. És én ezt érzem, ezt a dualitást, hogy valahogy mind a kettő, passzol, kiegészíti egymást a kettő, tehát van ez a nyüzsgő, folyamatosan úton, egyik nap ebbe a városba, másik nap a másik városba, és tombolnak az emberek, őrjöngenek.
Ezt hozzá lehet szokni?
Igen, sőt, szinte olyan, mint már egy drog, ugye nem vagyok droghasználó, de hogy ahhoz...
De jó hasonlat, igen. Tehát gondolom, igen, hogy ha ez nem lenne, akkor meg rohadtul hiányozna.
Igen, van olyan, amikor vég egy ilyen, mondjuk egy ilyen turnélábnak, és akkor itthon vagyok egy pár hétig, és akkor egy pár nap után már az emberben felmerül a kérdés, hogy oké, de jó volt ez, megint menni kéne valamerre. De közben meg igen, tehát hogy egy-két hónap után meg ezért jól esik így hazajönni, meg nem azt mondom, hogy lustálkodni, mert azért pont, tehát hogy van bőven mit csinálni, hangszerléstől tényleg az új album, keverés, minden, ilyenkor veszem fel a zongorán, amiket fel akarok. Csak hogy ez egy ilyen, teljesen más életvitel, mert tényleg az van, hogy egész nap otthon bezárkózom, és akkor reggel, mit tudom, 9-től 10-től este, ameddig bírom, addig ezt csinálom.
Na jó, de mi a pihenés neked? Tehát, hogyha hazajössz, akkor ugye te Hajdúmöszörményben laksz, gondolom, hogy ugye ez a szülővárosod, tehát, hogy a szüleiddel együtt laksz ilyenkor?
Igen. Most egyébként pont stúdió építés fázisban vagyok, mert ezt a dualitást én annyira megkedveltem, hogy ilyen állandó bázist akarok így berendezni, ami ilyen profi stúdióval egybekötött minden egyéb. Tehát, hogy
De ez a szülői házban van?
Nem. Hát itt a városban.
Aha.
És ne haragudj, elfejtettem, mi volt az eredeti.
Figyelj, gyakorlatilag ez velem minden nap megesik. Úgyhogy,
hát ez nagyon percenként.
Ne foglalkozz vele. Mindegy, menjünk tovább egy következőre, mert rengeteg dolog van a fejemben. Szóval, hogy Hajdúböszörményre csak annyit térnék vissza, hogy te ragaszkodsz ez a városhoz, igaz? Tehát, hogyha magyarországi bázisról beszélünk, akkor csak ez a város jöhet szóba.
Nem azt mondom, hogy csak ez a város jöhet szóba, de így ilyen egyértelmű módon nem rakott elé még senki más alternatívát, és azért van ennek egy ilyen kényelmi szempontja is nyilván a család, az ismerősök, egy csomó minden, amit lehet, hogy amiből már nehéz lenne így kiszakadni, és hogyha igen, tehát hogyha Magyarország, akkor szerintem itt mindenképp a környéken, de hogyha most máshol kéne költözni, az nyilván ez egy más kérdés. De hát igazából erre meg a válasz az az, hogy köszönöm szépen, de megvan a pont az a egy évre eső utazási mennyiség, ami pont kielégít.
Ja. Egyébként az megvan nagyjából egy évben, mennyit töltesz otthon, mennyit vagy úton? Ezt kiszámoltad már?
Nem szoktam számolgatni, de az ilyen durvább év az el tud úgy telni, hogy akár a több mint, hát jóval több mint a felét mondjuk máshol.
Igen, mert pont a Vásári Tamás beszélgetésből emlékszem arra, hogy ő azt mondta, hogy évente 300 koncertet ad, és a világ minden táján. Ami azt jelenti, hogy hát egyébként lehet, hogy most nagyon nagy számot mondtam, lehet, hogy csak 200, csak idézőjelesen, de azt tudom, hogy azt számolgattam, hogy hetente azért ilyen 4-szer ott volt valahol, és játszott.
Hát igen, azért ez az pörgés rendesen, meg ott már tényleg nincs arra idő, hogy mondjuk huzamosabb időre hazajöjjön az ember, és egy kicsit...
Igen.
Nem tudom. Tehát, hogy nekem, hát hogyha lehet ilyen, hogy egészséges szám, akkor szerintem az valahol egy év ilyen, nem tudom, 60-80-100 koncert. Szerintem a 100-100 koncert az már azt jelenti, hogy minden harmadik nap lenne.
Igen.
És az, inkább azt mondom, hogy jobb az intenzív időszak, hogy jó, akkor most a turné az, mit tudom én, szeptembertől decemberig tart, és akkor mit tudom én, van még egy-két rendezvény máskor az évben, de hogy nagyjából az embert szabadon hagyják. Hogy, és egyébként ez a szerencséje, hogy ezt azért mi be tudjuk osztani, meg úgy tudjuk kialakítani, hogy ez jó legyen.
Feldolgozásokról egy picit beszélünk. Sokan vannak, akik feldolgoznak így vagy úgy dalokat. Azt nem tudom, hogy billentyűs hangszeren vagy zongorán sokan vannak-e, de feltételezésem, hogy azért ez egy ilyen divattá is vált azért. Szerinted mi az, ami elemel téged a többségtől vagy az ajtól?
Nézd, én nem szeretek belemenni, de figyelj, hogyha objektívan kell nézni, akkor
nyilván benne van a személyiséged. Tehát azt nem lehet, én azt gondolom, tehát hogy van egy ilyen showman személyiséged is, tehát meg tudod szólítani a közönséged, verbálisan is.
Uh-huh.
Ez biztos benne van, nem?
Persze.
Tehát szerethetővé tudsz válni.
Ez gondolom, hogy mindennek ez ilyen összeállása, tehát hogy ebbe rengeteg olyan dolog van, amit hogyha egyet kiveszünk már, az egyenlet már nem érvényes. De hát nyilván egyébként az újító, hát nem annyira nem újító, mert nyilván mindent össze lehet szedni, hogy mi honnan származik, de hogy ez a főleg ez a zongora lúpolás is, hogy ezek a hangok, amikkel így próbálok, mit tudom én, egy-egy hangszert imitálni, és akkor ezeket így felépítem, mint építőkockái kvázi a zenének, és ezeket egy loopstation mert összerakom, és akkor a végén úgy szól az egész zenekar. Talán ez egy viszonylag, hát ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk erre igen, tehát, hogy ezt emberek kedvelik, meg hát nyilván a dalválasztás elég fontos.
Ja, igen, erről is beszélnék. Figyelj, ezzel akkor nem fogadlak tovább.
Mindenben van valamennyi egyedi saját dolog, ami mondjuk nem volt része az eredeti. Tehát, hogy ezek igazából nem csak szimplán coverök, vagy nem csak szimplán...
Nem, valamit hozzáadsz, igen.
Igen, valami mindenképp van benne, amit mondjuk hozzáírok, vagy kibővítem vele. Mert ugye most egy az egyben egy cover csinálni, annak úgy igazából semmi értelme, mert hát akkor miért nem ilyen hallgatnánk az eredetit.
Persze, valaki akkor, azt mondta egy...
Akkor van a feldolgozásnak értelme, hogyha valami teljesen új megvilágításba tudjuk ezt helyezni.
Igen, nyilván, igen.
Ha egy szóló hangszeren megszólal, az már lehet önmagában a más hangzás, de azért ezt érdemes még... Tehát ugye ezen rengeteget fogunk dolgozni, meg én rengeteget kísérletezek, és hát igazából azok, amik publikálva vannak, hát annak a többszörös az ott van a kukában.
Jó, de érdekes, amit mondasz. Erre is majd egy picit térjünk ki, ha én nem felejtem el két mondat után, de még nagyon picit visszatérnék ide, hogy... ugye a feldolgozások, hogy ez zeneszerző egyszer azt mondta, hogy akkor érdemes feldolgozást csinálni, hogyha jobb lesz, mint az eredeti, vagy valami egészen más élményt ad, mint az eredeti. Nyilvánvalóan ilyenkor tehát záporoznak a dicséretek, és nagyon látod a visszajelzést, és rengeteg ember szereti, és tetszik. Nem érzed néha azt, hogy de jó lett volna, hogy ezeket a dalokat én írom, és akkor 100%-ig enyém a siker, mert nyilván így is a tiéd a siker, csak hogy nincsen ilyen hiányérzeted. Nem kötelező, vagy nem szükségszerű, de azért felteszem ezt a kérdést, mert ez azt nem beszéljük a saját dalaidról is, de hogy például de a feldolgozásoknál van-e ilyen?
Én ilyet nem szoktam érezni. Van, hogy mit tudom én, akár filmzenét, vagy klasszikus zenét hallgatok, és akkor bárcsak ezt én írtam volna, vagy valami, de ezeknek a feldolgozások nem. Igazából ezek az átiratok ilyen kvázi gyakorlatok arra, hogy effektívebben dolgozzak, hangszereljek, értsem, megépítsem fel a zenei ötleteket, és hát egyébként meg minden mellett kiváló kapocs az előadó és a közönség között. Tehát, hogy ezek onnan is indultak, hogy lehet mit manapság, nem tudom, bármit kezdeni egy szóló instrumentális zenésznek, és ez úgy magától adódott, hogy akkor legyen az a stratégia, hogy akkor feldolgozások, átiratok, és azáltal azért el lehet egy bizonyos közönséget érni, és amikor már ez kezd szépülni, akkor egy idő után befogadják a saját szerzeményeket. Úgyhogy ez volt a nagy terv. Egyébként nyilván, tehát, hogy a saját szerzeményeket már régóta azokat írom, és az átiratok is viszonylag úgymond a zeneszerzői vénámból táplálkoznak, mert itt tényleg nekem szinte olyan, amikor csinálok egy ilyen átiratot, mint hogy a zenét írnék. De különben az teljesen oké, és rendben van, hogy az anyag, amihez hozzányúlok, az egy más által megírt valami. És ez szerintem teljesen oké, meg ez így működik.
Figyelj, mert ezeket a dalokat több millióan megnézik a YouTube-on. Mi a helyzet a jogdíjakkal? Mert a feldolgozásnál ott mindig az eredeti szerző kapja meg a jogdíjat.
Hát így van. Ez manapság automatizálva van. Ez már az utóbbi években nagyon a YouTube, meg ezek a Facebook, meg nem tudom, ezeket nagyon jogilag ezeket rendben tették, és úgy van, hogy hát hogy igen, a jogdíjnak a nagy része, tényleg itt a nagyon-nagyon nagy részére gondolok, azt automatikusan küldi az eredeti szerzőnek, tehát hogy ez abszolút...
Nem küldtek még köszönő üzenetet? Figyelj, Bence, kösz!
Külön köszönő üzenetet, de most nem emlékszem, de olyan rendszeresen van, hogy mondjuk az eredeti előadó, vagy aki írta, azok, mit tudom én, látom, hogy véletlenül csak így random látom, hogy ó, hát már mióta követ valami. És akkor írt üzenetet is, ó, nem láttam, és volt, hogy igen, aztán a Black or White-nak a zeneszerzői Michael Jackson, ő nem írt már, de a szövegírója, igen, vagy akár a Toto,
Afrika.
Aha, igen. Ezek ilyen tök jó dolgok, meg akkor én is azt érzem, hogyha már az eredeti zeneszerzőnek is tetszik, akkor ez már egy nyereség.
Ja, meg hogyha elismeri, ez tök jó érzés lehet.
Igen.
Ja. Kicsit térjünk vissza egy nagyon picit még ebben a részben a beszélgetésünkben arra a lelki állapotra, ami végigkíséri ezeket az utazásaidat. Szóval mondtad, hogy droghoz lehet hasonlítani a tapsot, amit 3-4 naponta hallasz, és hogyha nem hallod, akkor, mert otthon vagy, vagy pihensz, akkor ez éppen nincsen, és akkor az egy kicsit hiányzik. Szóval...
Nem maga a taps egyébként.
Nem tudom, de én most...
Az adrenalin.
Hadd sarkít csak, persze. Persze, de figyelj, volt egyszer olvastam egy tanulmányt erről, hogy a hírnév az egyébként addiktív. Tehát, hogy nagyon nehéz feldolgozni annak a hiányát, miután már van, vagy miután volt. És jársz például a pszichológushoz? Nem akarsz, nem válaszolsz?
Nem járok. Még nem érzem szükségét. Egyébként nem tudom. Viszonylag jól kezelem, mert nem kezelem. Tehát, hogy én ezen nem is szoktam tudod gondolkozni, hanem nekem mindig azon jár az eszem, hogy ó, hogy az lehetett volna jobb, meg ahogy a következő, akkor az mi lesz, és akkor az hogy akarom megcsinálni. Tehát, hogy ez a része az elején érdekes volt, tehát, hogy az bevallom őszintén, 2015-16, amikor először berobbantak ezek a dolgok, nagyon érdekes volt, meg érdekes érzés. Hát hozzá lehet szokni nyilván, meg sőt, hát a jó dolgokhoz az ember nagyon könnyen hozzászokik, és utána már el is várja. Tehát,
hát ez az.
Amikor ilyen klip premierek vannak, és akkor
nézed a számokat.
Az egyik így teljesít, a másik meg úgy, és akkor volt, igen, évekig egyébként így követtük, hogy egy órát akkor hányan osztották meg, hát ez nem annyira, mint az előző, na jó, akkor roló, akkor fejezzük be ezt az egész, de nekem semmi.
De tényleg, én biztos, hogy van ilyen, tehát, hogy ez relatív. Ilyen, hogy...
Tehát ez nem tudom, ez egy velejárója, vagy ez egy olyan melléktermék, de ez egy kicsit sikerült egyébként ezt kikapcsolni, mert már annyi dolog van tényleg, amivel foglalkozni kell, hogy eszébe se jött most már az embernek, hogy akkor ez most hogy teljesít. Hát úgy, hogy hát majd legközelebb jó. Meg ráadásul nagyon idegesítő, mert ugye amióta nem tudom, ezek az algoritmusok ilyen önjárók már, és mindent eldöntenek, azóta abszolút nonsense módon, tehát, hogy ugyanaz a tartalom százszor jobban teljesít egy másik napon, egy mit tudom, egy másik szöveggel. Tehát, hogy annyira semmi köze nincs már a magához a tartalomhoz, már csak a csomagolás is. Pont emiatt olyan idegesítő lett ez az egész, hogy ilyeneken múlik. Hát jó, nyilván így működik
Jó, valószínűleg ehhez kell megtanulni azt, hogy távol tartsd magadtól.
Igen.
Tehát, hogy ettől kell valahogy távol kerülnöd, és akkor nem fog zavarni. Jó van, folytassuk a beszélgetést, de miután meghallgattunk egy számot, amit te játszol, egyébként ajánlhatsz is.
Miből ajánlja?
Hát bármiből. Kinek küldöd, mindenkinek, aki szereti, és mi ez a dal?
Jó, akkor legyen ez az eszenciája, meg a lenyomat annak, amiket eddig csináltam, és ez egy most egy saját akkor, mert ebben benne van minden.
Igen.
És ez maga az albumnak a címadó dala egyébként, az Awesome Piano, ami a csodálatos zongora, tehát ebben minden hang, amit hallatok, az 100%-ig zongora. Nyilván, hát meg van keverve, meg utómunkák, stb., de hogy ez csak zongora hangok.
Nagyon jó. Na, közben be is húztam, úgyhogy tessék, meghallgatjuk a The Awesome Piano című számot Péter Bencétől, aki itt van velem a vonalban, és folytatjuk is a beszélgetést a szám után.